Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Nekem van egy olyan gyanúm, hogy az Ács Gábor mumusáról fogunk beszélgetni, mint hogyha lenne a sztoria, hogy az Eta Hoffmann aranyvirág cserepével.
Ja, de igen, valamit ő húzott ki, valami ilyen
igen,
tételt.
Igen, halálra gyötörték az egyetemen.
Gyötörték.
Ezzel, igen. De hát a diótörő története is hozzá tartozik. Ernst Theodor Amadeus Hoffmannról fogunk beszélgetni, ki mással, mint Katona Csaba történésszel. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok! És valóban számos érettségiző diák, hát rémálma, hogy kihúzza az aranyvirág cserét
című
remek művet, amit, mint közismert, egy valójában női nevű író alkotott meg, hiszen Eta Hoffmannról beszélünk.
Igen. Igen, jó, egyesüljön le.
Igen, igen. Yves Béla és hatodik Lenin mellett ő volt még.
Hajszál, pontosan erről van szó, holott ugye szerintem, aki utána járt, az pontosan tudja, hogy ez a Eta Hoffmann, ez nem más akkor, mint hogy Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, ami akár a születési neve is lehetne, de nem ez volt a születési neve, hanem azon a néven született, hogy Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, de ezt a Wilhelmet, ezt elhagyta, és kicserélte Amadeusra, és pedig azért cserélte el Amadeusra, mert annyira rajongott Wolfgang Amadeus Mozartért, hogy az előtte való tiszteletét így módon is ki akarta fejezni, és hát ebből alakult ki végül is ez a betűszó, hogy Eta Hoffmann, de azért mi csak hívjuk Ernst Theodor Amadeus Hoffmannak.
Annyira rajongott érte egyébként, hogy mi csak a német romantika kiemelkedő írójaként gondolunk róla, vagy hát nagyon sokan, de közben ő volt zenekritikus, komponista, karmester, jogász, grafikus és karikatúrista, tehát ezért próbálkozott ő egy ilyen, hát egy ilyen elképesztő, hát hogy is, egy reneszánsz emberi karriert befutni.
Abszolút mértékig, miközben pedig az élete nagy része az azzal telt el, ugye 46 évet élt összesen, 1776. január 24-én született Königsbergben, ugye a mai Kaliningrádban, és 1822. június 25-én közel 200 éve hunyt el. Ez az élete nagy része azzal telt el, hogy porosz hivatalnokként dolgozott, és azért hát nehéz volna azt állítani, hogy a porosz hivatalnoki rendszer az a szárnyaló reformereknek egyfajta gyűjtőhelye lenne. Úgyhogy egy ilyen kettősségben telt el az élete, ugye itt egy a német irodalom egyik későbbi zsenie, Thomas Mann kapcsán elmélkedtünk arról, hogy az a fajta kettősség a polgári etosz, ugye a polgári józanság, illetve a művészetnek a szinte őrületig fajuló, úgymond partalansága, korlátlansága, micsoda kettőséget tud szülni. Hát Ernst Theodor Amadeus Hoffmannnál ez különösen így volt. Egy rövid időszakot eltekintve, amikor valóban például karmesterként működött, mondjuk Bambergbe, Dél-Németországba, ő azért alapvetően hivatalnokként folytatta az életét. Az pedig, hogy nem lehetett mindvégig hivatalnok, az valójában a politikának köszönhette, ne felejtsük el, hogy ő a napóleoni időszaknak a szülötte. Tehát ugye, amit fontos róla tudni, hogy jogot tanult, mint annyi más humán értelmiségi ebben az időben, és aztán legkülönféle helyeken szolgált, így például Poznányban, aztán Plockban, később Varsóban, és amikor aztán Napóleon megszállja a Varsót, akkor neki föl kéne esküdnie elvileg, hát gyakorlatilag a porosz adminisztráció ezzel megszűnik, erre nem hajlandó. És innen kezdődik az ő kettes számú karrierje, amikor is ugye Lipcsében, Dresdában, Bambergben, egyéb helyeken döntően a zenére helyezi a hangsúlyt. Ugyanakkor azonban végső soron élete vége felé visszatér a porosz hivatalnoki rendszerbe, és hát Berlinbe hal meg, legjobb emlékezetem szerint, sőt egészen konkrétan, és akkor már ismét hivatalnok. De ez, amit mondhatok róla, ez valóban az egész életének úgymond az eszenciája, hogy rajong a zenéért. Elképesztő módon fontos számára a zene, miközben elsődlegesen íróként gondolunk rá, hogy a zenét tekinti az egyes számú művészetnek. Kiváló rajzoló, tehát ha valaki már kezébe vette Ernst Theodor Amadeus Hoffmann műveket, mutatok egyet így kapásból, csak hogy lássuk, hogy miről van szó konkrétan. Ez ugye a Murkandúr feljegyzés, nem tudom mennyire látszik, megpróbálok egy kis fényt vinni bele.
Igen, így jobb.
A saját rajzai díszítik, tehát nehezen fog itt átjönni ilyen fényviszonyok között, de azért valamelyest talán látszani fog, hogy ezek a rajzok, ezek páratlan teljességről tanúskodnak, már csak a keze vonását tekintve is, tehát így, ha jobban megnézzük, de mégsem rajzolóként emlékezünk rá.
Hol érhető el ez a kiadás? Mi ez a kiadás, Csaba?
Ez kérlek szépen, ez Theodor Amadeus Hoffmann, a Kartofilusz kiadó Murkandúr életszemlélete című munkája. Uh-huh. Ez egy mocskának a műve, mármint egy mocska bőrébe bújva írta meg Hoffmann rájellemző módon ezt a kötetet. Ugye Murkandúr egyébként, aki az igazi főszereplőnek a kötetnek az igazából nem is Murkandúr, hanem Johannes Kreisler, ugye az a zenész, az a karmester, akit Ernst Theodor Hoffmann saját irodalmi alteregójaként teremtett meg. Egyébként az elmúlt szűk két évtizedben elég sok Ernst Theodor Amadeus Hoffmann munka jelent meg, tehát például a magyar nyelven az Ördög Bájítala például, vagy a Fantáziaképek Kályó Modorában, tehát azok a munkái, amik már a maga korában népszerűvé tették őt. Ugye mit kell tudni ezekről a munkákról? Itt azt ne felejtsük el, hogy egy fantasztikus időszakának van vagyunk a német romantikának. Tehát én, ha nem történész lettem volna, akkor biztos, hogy a romantikus irodalommal foglalkoznék, ez a mai napig a szívszerelmem. És hát csak gondoljunk bele a német romantika kapcsán, hogy ebben a napolóni időszakban. Ugye van a jénai romantika, a Schlegel fivérekkel jellemezhetően, August Wilhelm Schlegellel, Friedrich Schlegellel, a Friedrich Hardenberggel, aki ugye Novalis néven vált ismerté. Akkor ugye ezt követi a heidelbergi romantika. Gondoljunk a Grimm fivéreknek a gyűjtésére, ahogy előtérbe kerül ugye a német nemzeti szellem, és előtérbe kerül Johann Gottfried Herder nyomán, ha már Heidelberget emlegetjük, azt, hogy mennyire fontos a néphagyomány. És aztán jön a berlin romantika, tehát azért ilyen kortársakat tudunk felsorolni Hoffmann kapcsán, mint a öngyilkosságban menekülő Heinrich von Kleist, és még hosszan sorolhatnánk, hogy ki mindenki, Josef von Eichendorff, alig ismerik ma már a nevét, a Das Knaben Wunderhorn című népdalgyűjteményt összehozó sógorok, ugye Clemens Brentano és Achim von Arnim, vagy, hogy mondjak egy női írót, Annette von Ruste-Hülshoff, akinek a arcképe leginkább a 20 márkásról lehet ismerős, amikor még használtak márkát az NSZK-ba. Tehát egy ilyen egészen fantasztikus nemzedék, sőt nemzedékek sora jelenik meg. Egyébként egy apróság, ha már Brentano szóba jött, a ő egyik testvére, Bettina Brentano, Achim von Arnimnak volt a felesége, és egyébek mellett rajongott Petőfi Sándorért, és Sonnengottnak, napistennek nevezte, annyira oda volt érte. Soha nem találkoztak személyesen természetesen, de felhívta a figyelmét magára Petőfi az életművével. Na vissza Hoffmannhoz, mert itt nagyon szeretek csapongani a német romantika kapcsán, tényleg nagyon szeretem ezt az időszakot. Szóval Hoffmann alapvetően fantasztikus világokat alkotott meg, tehát azt a fajta romantikát műveli, ami mindig elvezet egy olyan világba, ahol megjelennek a túlvilág erői, meg az érthetetlen dolgok. Egyszer valahol olvastam, hogy ezeknek a munkáknak a fontossága, hogy van benne különös és van benne egy csodás elem. A különös az, ami természet felettinek hat, de végül is kapunk rá racionális magyarázatot, vagy legalábbis racionálisnak ható magyarázatot. A csodás meg az, aminek nincs racionális magyarázata. El kell fogadnunk, hogy ebben a műben, pont úgy, ahogy Umberto Eco írta, az olvasó meg a író közötti idézőjel szerződés keretében a csodának helye van. És hát milyen munkákat tett lő az asztalra? Itt szóba hoztátok ugye a diótörőt. Jókai Csajkovszkijnak ezt a nagyszerű alkotását. Az egy Ernst Theodor Amadeus Hoffmann munka alapján született meg, de akkor rohozzuk tovább. Leo Delib és a Coppelia szintén egy Ernst Theodor Amadeus Hoffmann mű alapján született meg, nevezetesen a Homokember, az Amman, az egyik legismertebb rémregénye, vagy a rém novellája egész konkrétan. Aztán gondoljunk Jacques Offenbachra, Hoffmann meséi. Aha. Hát vajon miért ezt a címet viseli? És akkor föl lehet sorolni még egy kiváló úriember, Robert Schumann, akiről mindig elmondom, hogy Zwickauba született, azért, hogy Zwickauról ne csak a Trabant jusson.
Igen.
Robert Schumann, aki pedig Keisleri Ána címen ír egy zeneciklus, szintén Hoffmann előtt tisztelegve, ami mutatja azt, hogy micsoda respektje volt neki, és milyen megtermékenyítő erővel hatott az általa annyira tisztelt zenei világra is. Ami pedig a műveit illeti, hát rendkívül változatos. Vannak ezek között mesék. Vannak ezek között rendkívül cinikus társadalomkritikai írások, mint például az imént említett Murkandúr. Vannak benne gyakorlatilag kriminalisztikai alapvetések, de hát ne felejtsük el, ha már említettem a Homokembert, hogy ez miről szól. Egy olyan úriemberről, egy Nathanael nevű úriemberről, akinek meggyőződése, hogy egy Coppelius nevű sátáni, démoni figura követi az ő életét. Ugye a gyerekkor meséje a Homokember, hogyha valaki nem alszik el gyerekként, akkor homokot szór a szemébe, és kikaparja a szemét. És ennek az embernek a őrületig fajuló mániáját írja le, hogy újra és újra meglátni véli Coppelius különféle figurákban, legutolsó alkalommal egy Coppola nevű olasz mesternek a személyében, és valami egészen fantasztikus, hogy mi kerekedik ki ebből. És Hoffmannak az a tragédiája, hogy egy ponton túl azt lehet érzékelni, hogy nála jól lehet ebben az elfogyasztott alkohol is komoly szerepet játszott, ezt a másodpercig se felejtsük el, tehát sok minden hozzájárult az ő életének a tragikus sorsához, ugye 46 évesen halt meg mindössze, hogy nála egy idő után nagyon úgy fest, hogy keveredni látszott a valóság, és keveredni látszott az írói képzelet szülte világ. Ez a kettő valahogy egyben mosódik. Tehát, ha jól emlékszem, egyszer valaki feljegyezte róla, hogy azt találta mondani, hogy nézzétek, csak ott játszik három kis ördög. És lehetetlen volt megállapítani, hogy tényleg látni véli ezt a három kicsi ördögöt.
Vagy viccel esetleg.
Vagy pedig viccel, de már egy idő után nem lehetett megkülönböztetni.
És akkor egy ilyen kicsit ilyen skizofrénia-szerűség, vagy valami ilyesmi.
Nagyon nehéz ugye egy kórismét felállítani ennyivel elteltével, ugye 200 éve hunyt el. De mégis ezt se lehet kizárni. Tehát, hogyha valaki megnézi a rajzait, beleolvas a naplójába, látja azt, hogy hogyan jelenik meg az, szinte az űrület határa a naplójában, a folyamatos rajongás, pillanat, mindjárt idézek a naplójából, például ilyeneket ír benne, hogy február 2, a felindultság magas foka, téboly. Május 9, miért gondolok álmomban és ébren is mindig a tébolyra? Hosszan lehetne sorolni, tehát picit, mintha rokonságot mutatna Széchenyi István naplói valahol, ugye folyamatosan fölbukkan a, például az öngyilkosság gondolata, de hogy az ő egész pontos kórisméje mi lehetett, azt lehetetlen tudni. Az biztos, hogy az a fajta fantázia, ami az ő regényeiben megjelenik, azt nagyon nehéz elképzelni ennek a személyiségnek a megértése nélkül. Például az ördög bájítala, ami ugye egy szerzetesről szól, aki beleiszik az ördög által gyártott bájitalba, és ettől a teljes élete megborul, megjelenik a saját megkettőző személyisége, a német romantikának az egyik úgymond kulcsfogalma, a doppelgenger. Ez a doppelgenger, ez nála is tetten érthető, hiszen van napközben a családos, merev, porosz hivatalnok, és van az éjszaka alkotó író, aki a gyertya vagy a holdfény világánál a lúttollal rója le a kis történeteit, amiben aztán az ördögöktől kezdve az automatáig minden fölbukkan. Például egy olyan dolog jelenik meg nála újra és újra, ami azt keresi, hogy az élet és az élettelen között hol van a határ, hogy lehet-e mágikus fekete tudással életet teremteni. Itt a homokember esetében kerül elő például ez a történet, hogy amikor szerelmes lesz a főhős egy leányzóba, akkor kiderül, hogy ez a leányzó egy automata, akinek csak a szemeit rabolták el emberektől. Tehát ugye ez a homokember szemrabló motívum, itt is fölbukkam.
Nagyon érdekes, amit mondasz, Csaba, mert teljes mértékben beugrott nekem, bár kicsit később született, de Edgar Allan Poe. És neki is ugye ez a vonal, ez megvan. Tehát, hogy nyilván Poe egy kicsit sötétebb volt, kicsit keményebb volt, de szintén a romantika korán egyik legfontosabb szerzője. És ez az őrület, ugye, és ez a nagy kérdés az életével kapcsolatban, ez nála is felmerült.
Abszolút, és ha jól tudom, Poe-ra hatott is Hoffman, mint annyi más szerzőre. Tehát nyilván itt ezeket a motívumokat, amiknek van több gyökere is, és ilyen több forrásból táplálkoznak, ezek máshol is fölbukkanhatnak, és föl is bukkannak. De ugye ez például azért nagyon érdekes kérdés, hogy az élet és az élettelen határa, hogy teremthető-e élet, ez pár évszázaddal korábban, ugye, hát ez még finoman fogalmazva teológiai vitákat is fölvetett volna, és nem lett volna teljesen veszélytelen a szerzőre nézve. Csak gondoljunk abba belőle, miért számított valamikor erős káromkodásnak a kutya teremtette, vagy az ördög adta, mert ugye ez a mondás azt kérdőjelezte meg, hogy mindent Isten teremtett-e. Ma már nem érezzük a súlyát, de valamikor volt. Ő pedig ugye belement ilyen értelmezésekbe, ilyen elemzésekbe is, és hát, hogyha megnézzük a munkáit, akkor láthatjuk azt, hogy ő is reflektált a kor irodalmára. Ugye van egy írása, az elveszett tükörkép története, amikor ugye a főhős a sötét túlvilági erőkkel, egyszerűen fogalmazva az ördöggel, vagy annak valamiféle megjelenésével köt egy szerződést, és eladja a tükörképét. Cserébe kap mindenféle földi jót, de hát elkárhozik egy idő után, ha ez nincs meg. És ugye teljesen egyértelmű, hogy ezzel egy másik szerzőre utal, ugye a Schlemihl Péter című novellára, tehát Clemens Brentano Schlemihl Péter című novellájára utal ezzel. Nem is titkolván, hogy reflektál erről a munkára, egy év telt el a két munka megjelenése között. És ezeket megnézzük, ezek a motívumok hányféle módon bukkannak föl, és akkor gondoljunk a szamárbőrre, Balzaktól, ugye, vagy hosszan lehetne még sorolni, ugye, Oscar Wilde-tól.
Igen, Dorian Gray.
Igen. Tehát hasonló motívumok bukkannak föl, de a zseni abban mutatkozik meg, hogy hiába ugyanaz, a motívum mégiscsak önálló munkát tud létrehozni, és ebben Hoffman nagyon erős volt. Tehát valami olyan fantázia dolgozott benne, ami az életét egyfelől szinte démonián nehézzé tette, másfelől pedig egy fantasztikus írót tiszteltünk a személyébe, aki egyébként valóban volt karmester és zeneszerző, és még rajzoló, és még ki tudja mi minden, na meg persze merev hivatalnok.
Elképesztő. Megmondom őszintén, hogy annyira nem mélyedtem el Hoffman munkásságában, hogy ilyen mélységekig megismertem volna, de felkeltetted az
ugye, én is így vagyok ezzel, igen, abszolút. Ez...
Jó szívvel javaslom, és hadd korrigáljon magam.
Mert az általad idézett többieket viszont nagyon szeretem, úgyhogy...
Az utóbbi, mondom, elmúlt 20 évvel elég sok munkája jelent meg. És egy apró kiigazítás, a Schlemihl Péter természetesen nem Clemens Brentano írta, hanem Adalbert von Chamisso, csak hogy legyünk pontosak.
Ja, igen.
Őt is jó szívvel ajánlom mindenkinek, csak úgy, mint Annette von Rösterhülshoffot. A német irodalomnak egy olyan kevésbé előtérbe kerülő, ha nem is zseniei, de zseni közeli emberei, akik azt gondolom, hogy ma is nem kívül olvasható, csak ne felejtsük el, mennyire nehéz lehetett mondjuk egy Johann Wolfgang Goethe kortársának lenni, és ilyen értelemben picit méltatlanul a háttérbe szorulni. Ezzel együtt azt gondolom, hogy az ember élete talán van annyira hosszú, hogy el lehet olvasni őket is, és érdemes is.
Csaba, nagyon szépen.
Nagyon köszönjük.
Szuper volt.
Szép ismét. Napot neked.
Viszont kívánom, és jó olvasgatást kívánok mindenkinek. Sziasztok!
Szia! Katona Csaba történésszel beszélgettünk. Hát az ismert nevénet a Hoffmanról, Ernst Theodor Amadeus Hoffmanról.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.